Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt ezen a mai szombat délelőttön. Mint egy másfél évvel ezelőtt lehetőséget kaptam arra, hogy egy előadássorozat keretén belül szóljak a könnyelműségről. Egész pontosan az volt a címe ennek az előadásnak, hogy hogyan győzhetünk a könnyelműségen. Nem tudom, hogy ma akik itt vannak, azok az életük folyamán számolnak-e a könnyelműséggel, könnyelmű döntésekkel? Egyáltalán gondolunk-e magunkra úgy, hogy a mi életünkre is egy-egy időszakra esetleg, vagy az egész életünkre jellemző-e a könnyelműség? Maga a téma is érdekes volt, és amikor a bibliai szemét kerestem erre vonatkozólag, hogy kinek az életében látható a könnyelműség, akkor Sámson élete került elém. Ugye ha Sámsonról szólunk, akkor van egy néhány mondat, néhány dolog, ami úgy rögtön eszünkbe jut. Nagyon sokan, akik itt vagyunk, többen, akik itt vagyunk, már gyerekkorunkban találkoztunk az ő történetével. Ami eszünkbe jut róla, hogyha a nevét halljuk, akkor talán első között az, hogy a világ legerősebb embere volt. Ugye világ legerősebb embereként emlékezik meg róla a Szentírás. Aztán eszünkbe jut még, és az érdekessé teszi a történetét, az ő történetét, hogy hosszú volt a haja. Ugye szokták mondani, hogy a hajába volt az ereje. Aki még nem ismeri a Bibliát, nem ismeri az ő történetét. Aztán a harmadik, ami talán ugye eszünkbe szokott jutni, hogy a vesztét, ugye a könnyelmű életének a vesztét egy Delila nevű filiszteus asszony, filiszteus nő okozta. Ugye nagyjából ez a három dolog, ami így az első hallásra ugye a szemünk elé kerül Sámsonnal kapcsolatban, és egyetértünk vagy egyetérthetünk abban, hogy valóban az ő élete egy könnyelmű élet volt. És mégis, ha fellapozzuk a Szentírást zsidókhoz írt levél 11. fejezeténél, és ugye aki járatos a zsidókhoz írt levél fejezetei között, azt tudja azt, hogy a 11. fejezet az a hithősökről szól. Ha fellapozzuk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, és ott a 32. 33. verset olvassuk, akkor ezt olvashatjuk. 32. verstől, és mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról, akik hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Ugye Sámson is a hithősök között szerepel, mégpedig olyan hősök és bibliai személyek között, mint Gedeon, Bárák, Dávid és Sámuel. Nem tudom, szoktunk erre gondolni, ha olvassuk az ő történetét, vagy gondolunk az ő történetére. Ugye a Biblia úgy emlékezik meg róla, mint a hithőséről. De ki is volt ő, és milyen élete volt, és miért emlékezik meg a Biblia úgy róla, mint a hithőséről. Néhány mondatot, néhány gondolatot szeretnék a ma délelőtt folyamán erről szólni. Hogy fel tudjuk venni a eseményeknek a fonalát, ennek a cselekménynek, ennek az élettörténetnek a fonalát, talán kezdjük ott, hogy mikor is élt ő. Ugye, mint egy időszámításunk előtt, mint egy 1400-500 évvel, amikor Izrael elfoglalta Kánaán földjét, illetve letelepedett, ugye Isten nekik ígérte ezt a földet, és letelepedtek ott, akkor hát rácsodálkoztak a környező népekre. Ugye már nem volt Mózes, nem volt Józsué, letelepedtek Kánaán földjén, és ahogy nézték a környező népeknek az életét, úgy rácsodálkoztak egy kicsit. Nem szerettek volna kilógni ebből az életből, és bizonyos dolgokat átvettek. Ugye tudunk róla pogány istenek imádatát vették át, sokszor találkozunk a Baál és Asera istennel, ugye ez valahogy Izrael történelmét végig kísérte egész a Jeremiás koráig. Baál és Asera isten. De hogy ez a folyamat ne legyen gyors, és hogy ne történjen meg, ne vesszen el ez a nép végleg, már akkor is Isten akadályokat gördített ez elé. Akadályokat gördített ez elé, és felhasználta akkor ugye a környező népeket. Ugye a szombatiskolában ma most Babilonról, ugye arról tanulunk, hogy Babilon kezébe kerül majd Izrael akkor a környező népeket használta föl arra, hogy fékezze ennek a népnek a törekvését, az ez irányú elhajlását az Isten igéjétől. És ha fellapozzuk Bírák könyvét, hiszen Bírák könyvében olvashatunk Sámson életéről, akkor, és ha elolvassuk ezt a 21 fejezetet, van két jellemző mondat, ami erre az egész korra, erre a Bírák korára jellemző. Olvassátok el otthon, lapozzátok át, olvassátok el ezeket a fejezeteket. Van két mondat, ami úgy visszatér ennek a népnek az életében ebben a korban, Bírák korában. Hogy mi ez a két mondat? Ugye az első Bírák könyvének a végén találjuk, a 21. fejezet utolsó versében olvashatunk róla, és úgy ér véget ez a könyv, 21. fejezet 25. versében így olvasjuk Bírák könyvében, hogy ebben az időben nem volt király Izraelben. Azért mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő szemei előtt. Érdekes meghatározás, nem? Szóval nem volt király Izraelben, és a nép, azt mondja, a nép, mindenki azt cselekedte, amit ő szemei előtt jónak lát. Amire úgy gondolta, hogy jó. Egy kicsit nekem mindig az általános iskola történetei jutnak eszembe, amikor megírtam egy-egy dolgozatot, és hazamentem, és kérdezte anyukám, hogy na, hogy sikerült? És én mondtam, hogy szerintem egész jól. Úgy gondoltam. Aztán, amikor kiosztották, akkor néha épp hogy kettes lett, vagy hármas lett. Ugye én úgy gondoltam, hogy ez biztos rendben van, és minden jól megírtam, de hát ugye más mutatott a történetnek a vége. És ugye ez is egy érdekes mondat, és egy megdöbbentő mondat, hogy mindenki azt cselekedte, amit ő jónak látott az ő szemei előtt. És ilyenkor rendszerint mi szokott történni, amikor az emberek, amikor minden, ugye nem volt király, nem volt vezető, mindenki azt tette, amit jónak gondolt, amit jónak lát, akkor mi szokott történni? Ugye mi szokott történni? Hogy ez az Isten előtt nem jó. Nem jó, és a másik mondat, amivel újra és újra ebbe a Bírák könyvében találkozunk, ebbe a 21. fejezetben, hogy és Izrael fiai ismét gonoszul cselekedtek az Isten előtt. Ők úgy gondolták, hogy az ő szemeik előtt, amit tenni akarnak, az helyes, az jó, de az Isten mindig úgy tért vissza, hogy erre úgy emlékezett erre, hogy és ismét gonoszul cselekedtek. Ha megnézzük ennek a Bírák korának a történetét, akkor azt látjuk, hogy ilyen hullámzó. Az Isten féken tartotta ezt az elhajlást, megengedte, hogy a környező népek szorongassák Izrael népét. És amikor már ez a nép nem bírta tovább, amikor már nem tudott mit tenni, akkor végső elkeseredésében az emberi tulajdonság az Istenhez kiáltott. És az Isten az mindig kegyelmes volt hozzájuk, és küldött egy szabadítót. Ugye ezek voltak a Bírák. Mindig olyan semmiből támasztott egy szabadítót, aki aztán jött és megszabadította a népet. Hát gondolnánk azt, hogy ezért a nép azért hálás volt, tartós volt. Ez a hála. És aztán újra találkozunk a mondattal, hogy Izrael pedig ismét gonoszul cselekedett. Ugye aztán ez a történet egész elfut Jeremiás könyvéig, amikor ugye úgy azt írja Jeremiás, azt mondja az Isten Jeremiás által, hogy a bűn az én népem szívére gyémánt heggyel és vastollal van fölírva. Ugye ide vezetett. Tehát ez a két mondat, amivel újból és újból találkozunk, hogy azt cselekedte a nép, mivel nem volt vezetőjük, amit jónak láttak, és aztán ismét gonoszul cselekedtek az Isten szemei előtt. Ez volt akkor, ez volt a háttér Sámson történetéhez. És a Bírák könyvének a 13. fejezetéhez lapozunk, ott indul Sámsonnak az élettörténete, és 4 fejezetben olvashatunk róla. A 16. fejezettel ér véget. Úgy kezdődik ez a történet Bírák könyve 13. fejezetének az első versében, hogy Izrael fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, ezért az Úr őket a filiszteusok kezébe adta 40 esztendeig. De így kezdődik ez a történet. Ugye megint ez a jellemző mondat, hogy ismét gonoszul cselekedtek az Úr szemei előtt, és itt leírja, hogy ez volt hogy a következményeként az Isten a filiszteusok kezébe adta őket. Ugye itt nem 70 esztendőről olvasunk, hanem 40 esztendeig. Ugye Isten 40 esztendeig a filiszteusok kezébe adta őket. És úgy folytatódik itt tovább a történet, és élt ebben, második verstől, 5. versig olvasom, és élt ebben az időben egy férfiú, Córából, a Dán nemzetségéből való, név szerint Manoa, kinek felesége magtalan volt és nem szült. És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és mondta néki, ímé most magtalan vagy, és nem szültél, de terhes leszel, és fiat szülsz. Azért most megóvjad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalan. Mert íme terhes leszel, és fiat szülsz, és borotva nem érinti annak fejét, mert Istennek szentelt lesz. És a gyermek, mert az Istennek szentelt lesz a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Ugye így kezdődik Sámsonnak a története. Azt olvassuk, hogy Izraelben mindenki azt tette, amit jónak látott az ő szemei előtt, de azt mondja, mégis voltak emberek, és volt valaki, és ott ugye Manoát emeli ki, aki viszont, ha elolvassuk a 13. fejezetet, azt látjuk, hogy ő viszont kereste az Isten akaratát. Kereste az Isten akaratát, és sokszor átfutunk, hogyha nemzetségi táblázatokról olvasunk, ugye a második vers azt veszi végig, hogy arról ír, hogy hová is tartozott ez a Manoha, Sámsonnak az apja. Hová tartoztak Sámson szülei. Azt írjuk, hogy Córából, Dán nemzetségéből való volt. Ugye Dán Izrael törzsének, Izrael országának az egyik törzse volt. És amikor eljutottak az ígéret földjéhez, akkor Józsué által az Isten felosztotta ezt az országot. Elmondta minden törzsnek, hogy hol foglaljon helyet. És Dán, ő az országnak a szélén, ha itt lenne térkép, láthatnánk, hogy az országnak a szélén foglalt helyet. Nem egy jó föld volt. Nem egy jó föld volt, de hát az Isten gondoskodott róluk. És amikor ugye a környező népek közül a filiszteusok elkezdték szorongatni ezt a népet, kik voltak a filiszteusok, ugye ott a szigeteken éltek helyi lakosok, ma talán úgy mondanánk, hogy palesztinok, ugye elkezdték szorongatni ezt a népet. Hogyan is tették? Ez fejlettebb volt a kultúrájuk, bár ez itt talán rossz, hogy a kultúrájuk fejlettebb volt, a haditechnikájuk fejlettebb volt. Na de hát ez a nép Izrael nem is az ő erejében bízott, hanem az Isten gondviselésében. De a filiszteusoknak fejlettebb volt a haditechnikájuk, ők már ismerték a vasat, ugye a nyílvesszőjük ennél fogva messzebbre is szállt, de nem mindig hadi eszközökkel szorongatták ezt a népet, hanem egyszerűen előzönlötték az országot, előbb elmentek, csak beszélgettek a zsidókkal, aztán elővették az áruikat, elkezdtek velük kereskedni. Egyre többen jöttek be az országba, megvették a földeket, és mivel ez az Izraelt, a zsidókat zavarta ez, ezért nagyon sokan ebből a törzsből, az ország széléről elindultak az ország belseje felé. Elindultak az ország belseje felé, és érdekes is ez, hogy ennél fogva a Dán törzse, az engedetlenség példája lett Izrael történetében. Nem gondolnánk. Ha fellapozzátok Jelenések könyvének a 7. fejezetét, ott olvashatunk a 12 törzsről. Illetve csak 11-ről. Dán törzsét nem említi. Azt mondja, hogy az Isten odaállította őket az ország szélére, nekik ott volt a helyük, azt a földet adta nekik az Isten, és ők úgy gondolták, ott nagyon sokan, ugye úgy gondolták a zsidók, hogy akkor ők beljebb mennek, ott jobb az élet. Beljebb költöznek, jobbak a feltételek, és ott hagyták ezt a vidéket. Az ember ugye elgondolja, milyen lehetett Manoának, amikor úgy látja, hogy az ő testvérei elmennek, az ő honfitársai elmennek, és ő ott maradt. Ő ott maradt azon a vidéken, ott élt, mert tudni szerette volna az Isten akaratát, hogy mi az Istennek a terve. És úgy olvassuk, hogy ennek a családnak nem volt gyermeke. Nem volt gyermeke, érdekes ez a gondolat, hiszen a Szentírásban többször találkozunk ilyen családdal, nem? Tudnánk egy néhányat mondani? Ugye nem volt hiány, nem volt gyermekük, ez abban a korban is szomorú dolog volt, hát kicsit még máshogy is gondoltak rá, arra gondoltak, hogy biztos valami bűn van az életükben, és azért nincs gyermek, azért nem ad az Isten nekik gyermeket. De a Bibliában azért több helyen olvashatunk arról, hogy vannak családok, ahol az Isten így szólított meg embereket, hiány által szólított meg embereket. Nem azzal, hogy ott adott akkor még, hanem hiány által szólított meg. Ugye gondolhatnánk Ábrahámra, Sárát történetére. Ugye aztán bírák kora után gondolhatnánk Sámuelre, ugye Annának nem volt gyermeke. Aztán gondolhatunk Zakariás és Erzsébetre. Ugye a Bibliában több ilyen példát találunk, amikor nincs gyerek, és az Isten ezáltal szólít meg valakit, ezáltal szólít meg egy családot. És ugye itt is azt látjuk, hogy Manoának nem volt gyermeke, és az Isten megszólítja őt. Megszólítja őt, és elmondja, hogy fiút fog szülni, ugye, és elmondja, hogy hogyan neveld majd, föl negyedik vers. És aztán az ötödik versben azt mondja, hogy ez a fiú, ez a gyermek Istennek szentelt lesz, anyja méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Kedves gyülekezet, ez volt Isten terve Sámsonnal. Azt mondja, hogy Istennek szentelt lesz gyermek anya méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Azért különös, nem, hogy még Sámson meg sem születik, még talán meg se fogant. És az Isten milyen pontos megfogalmazást ad arról, hogy neki mi a terve. Mi a terve ezzel a gyerekkel. Gondolom, egyikünk sem hiszi azt, hogy az Isten csak Sámson esetében készített így tervet. Nem tudom, számolunk-e azzal, vagy gondolunk-e azzal, hogy az Isten már a mi életünkre nézve is, még amikor talán még meg sem születtünk, de már tervet készített. Érdekes végig gondolni az életünket úgy, hogy vajon ezt az utat futjuk-e be? Vajon ezt az utat járjuk-e végig, amit az Isten tervként elkészített a mi számunkra? Érdekes gondolat lehet. Én magam is a saját életemre vonatkozólag néha úgy átgondolom, hogy az Istennek vajon ez volt a terve, ez volt a célja, hogy mondjuk én egy ilyen utat fussak be, és így éljek, ez legyen a foglalkozásom, így nősüljek meg. Gyerekként emlékszem, én is valami műszaki pályára szerettem volna menni, mert hát úgy gondoltam, hogy azért egy férfinak érteni kell a műszaki dolgokhoz, hát meg kell otthon tudni csinálni dolgokat. És aztán nem vettek fel oda, ahova szerettem volna, teljesen máshogy alakult az életem, és aztán ugye azóta is ez egy más irányt vett az életem, és néha elgondolkodom azon, hogy vajon az Istennek mindez a tervébe beleillik-e, beleillette, ez volt az eredeti szándéka. Érdemes nektek is úgy végig gondolni az életet ebből a szempontból. És azt látjuk, hogy Sámson életére is az Istennek konkrét terve volt. Azt mondja, Istennek szentelt legyen gyermek anya méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. És elolvassátok a 13. fejezetet, ugye arról szól, hogy Manoa szerette volna tudni az Isten akaratát, hogy hogyan nevelje ezt a gyermeket. Azt olvassuk, hogy Izraelben mindenki azt tett, amit jónak látott az ő szemei előtt. Ugye, és ez rendszerint gonosz volt, de azt látjuk, hogy van itt egy család, van itt egy valaki, egy Manoa, azt mondja, aki viszont keresi az Isten akaratát, ő nem költözik el, nem hagyja ott azt a vidéket, ő megvárja, hogy az Istennek milyen szándéka van, milyen akarata van, mi a terve az Istennek. És elmondja, hogy hogyan neveljék majd ezt a gyermeket. Ugye ezt szoktuk is mondani, hogy nazarénusi nevelésben részesült. Tudjuk, hogy mit jelent ez. Ha elolvassátok a 13. fejezetet, viszonylag egy olyan szigorúbb nevelés. Ugye föltehetjük a kérdést, hogy véleményetek szerint mi volt az Istennek ezzel a célja? Mi volt az Istennek azzal a célja, hogy Sámsont egy ilyen környezetbe helyezte, hogy a szülei tudni akarják az Isten akaratát, egy szigorúbb nevelést kap? Kedves gyülekezet, az Isten látta azt, hogy ennek a fiatal embernek milyen jellembeli gyengeségei lesznek. Látta azt, hogy mi az, amivel az életben majd küzdeni kell, és az Isten, nekem meggyőződésem, hogy az Isten ezzel a szigorúbb neveléssel, ő ellensúlyozni akarta azt. Az Istennek megvolt a terve Sámsonra nézve, és hogy ezt a tervet, ezt az életet ő meg tudja élni, meg tudja az Isten tervét valósítani, az Isten ellensúlyozni akarta az ő jellembeli hiányosságait, az ő fogyatékosságait. Ez érdekes lehet a mi életünkre nézve is. Ugye a mi életünkben is vannak jó időszakok, vannak nehéz időszakok. Gondolunk-e arra, hogy az Istennek mi a terv, mi lehet a terve egy-egy nehéz időszakkal például? Mi az, amit ellensúlyozni akar az Isten a mi életünkben? Mi az, amitől óvni akar? Mi az, amivel akadályt akar gördíteni az elé, hogy az életünk kisiklott élek legyen? És ha fölteszem azt a kérdést, hogy mi volt Sámson életének a jellemgyengesége? Mi volt Sámson életének a jellemgyengesége? Ugye 4 fejezetben olvashatunk róla. Mindegyik fejezetben visszatér az érzékiség. Ugye, mindegyik fejezetben visszatér. Ebben a négy fejezetben. Visszatér az érzékiség, a férfi és a nő kapcsolata. Ugye ez volt Sámson életének a gyengéje. Istennek terve volt vele, Isten ellensúlyozni szerette volna az ő ellenbeli gyengeségeit, ugye ellensúlyozni szerette volna, hogy ez ne vigyék rossz irányba. Érdemes egy pillanatra úgy végig gondolni, hogy az életben, ugye mindannyiunknak vannak gyengeségei, Sámsonnak ez volt. Van akinek más, van akinek a hiúság, van akinek az indulatosság, ugye van, aki egy kicsit szereti úgy elferdíteni az igazságot, egy kicsit többet mondani, mint annál, ami igaz, kicsit szereti úgy kiszínezni a történetet. Kinek mi, csak egy néhányat mondtam. Szóval mindannyiunk életében lehet ott egy-két dolog, ami úgy végigkíséri, vagy végigkísérheti az életünket, mint a gyengeség. Hát Sámsonnak ugye az érzékiség volt. És érdemes úgy végig gondolni bibliai személyek életében, hogy kikre volt ez hatással. Tudnánk példát mondani? Ugye, tudnánk példát mondani. Ugye rögtön az első példa, véleményem szerint, ami rögtön eszünkbe jut, ugye, Dávid. Ugye, ki volt Dávid? Az Isten hogy emlékezik meg róla? Ugye, szívem szerint való király. És aztán ismerjük a történetét Betsabéval. De egész visszanyúlhatunk bizonyos szempontból, például Ádám Éva történetére, hogy Ádám is azt mondja, hogy a nő, akit te mellém adtál. Aztán ugye gondolhatunk Ábrahám történetére, hogy Ábrahám szolgáló. Aztán ugye Dávidon túl, ugye ki volt az, akiről a Biblia úgy emlékezik meg, hogy a legbölcsebb ember volt a világban? Ugye, Salamon. És elolvassátok a történetét, mit olvasunk róla, hogy kik hajtották el a szívét? Ugye, kik hajtották el a szívét? Ugye, az asszonyok elhajtották az ő szívét. Szívem szerint való király. Legbölcsebb ember, Sámson a legerősebb ember. Érdemes ebből a szempontból is úgy átgondolni a bibliai személyeknek az életét. És ugye azt láttuk, hogy Sámsonnak is ugye ez volt a gyengéje. De hogyan is indul ez a történet? Hogyan is indul ez a történet? És a 14. fejezetnek az első három versét olvasnám. Tehát Bírák könyve 14. fejezet első három verse így hangzik. És lement Sámson Timátban, és meglátott egy nőt Timátban a filiszteusok lányai közül. És mikor hazament, elbeszélte ezt a atyának és anyjának, és mondta, egy nőt láttam Timátban a filiszteusok lányai között, most azért vegyétek őt nékem feleségül. És mondanék ki az ő atya és anyja, hát nincsen a te atyád fiaidnak, és én az egész népemnek leányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget végy a körülmetéletlen filiszteusok közül. És mondta Sámson az ő atyának, őt vedd nékem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt. Bizonyára nem most először halljuk ezt a történetet, de hogy így elolvasom, nem tudom, milyen kép jelenik meg előttünk. Ugye biztos láttunk már mi is mondjuk egy bevásárló központba gyereket, akkor azt mondja az édesanyjának, hogy nekem ezt vedd meg. Ugye, és mondja az anya, hogy nem, de nekem más kell, most, azonnal. Ugye itt van egy világ legerősebb embere, úgy emlékezik meg róla a Szentírás, és az Istennek ugye tervei vannak vele, és azt látjuk, hogy ennek a Sámsonnak nincs önfegyelme. Azt mondja, hogy az Isten szigorúan szabályozta, hogy milyen kapcsolat legyen az ő népe és a környező népek között. Azt mondja, ne keress velük szövetséget. Az Isten szigorúan szabályozta ezt, gondolhatunk például Bálám és Bálám történetére. Nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy amikor ugye Bálák kérte, hogy Bálám átkozza meg Izraelt, és ő nem tudja megtenni, mindig áldást mond, és egyszer Bálám azt mondja, hogy hát ha te le akarod győzni ezt a népet, akkor mit csinálj? Mondja, akkor vidd el őket, vagy hozd el ide a ünnepekre a filiszteus asszonyokat, lányokat. És ugye a következő történet az, hogy Izraelnek egyik főembere beviszi a sátrába egy filiszteus nőt, aztán ugye a főpapnak a fia Dárdával öli őket meg. Ugye is az Istennek szigorú rendelkezése volt erre vonatkozólag. Emlékezhetünk, Ábrahám mit mondott az ő szolgájának, amikor Izsáknak feleséget keresett, hogy menj el, keres feleséget, de nem menj idegen népek közé, hanem az én nemzetem közé megy, és ott keres neki feleséget. Tehát Sámson ő tudhatta mindezeket. Ugye az Isten szigorúan szabályozta, és ugye azt mondja, hogy nekem ő kell. Annyi tisztelet volt benne, hogy a szüleit megkérdezze, de azt mondja, hogy nekem ő kell, őt vegyétek el. őt vegyétek őt feleségül, mert ő tetszik az én, ő tetszik nekem. Ugye fölvetődik, ugye így indult Sámsonnak az élete, de fölvetődik a kérdés, hogy mennyire volt ez jellemző rá. Ugye mennyire volt ez jellemző rá, talán gondolhatnánk, hogy majd az élete folyamán tanult ő ebből a történetből. Ha tovább lapozzuk ezt a történetet, hogy mennyire volt ez jellemző, ugye azt olvassuk itt a 15. fejezet, egy érdekes mondat, 15. fejezet 20. versében, ez mi eltelik már egy néhány név, és ítéle Sámson Izraelt a filiszteusok idejében 20 esztendeig. Ugye ítélte Izraelt filiszteusok idejében 20 esztendeig, tehát Izrael bírája volt. És hogy folytatódik ez a történet, a 16. fejezet első verse? Azt mondja, és elment Sámson Gázába, és meglátott ott egy parázna asszonyt, és bement ő hozzá. Mi is megdöbbenünk ugye ezen a történeten. Ugye mi kellett ahhoz, hogy valaki ítélje az Izraelt? Ugye mi kellett ahhoz? Hát nyilván bölcsesség kellett hozzá. Nyilván bölcsesség kellett hozzá, és ugye azt olvassuk itt ebben a történetben, úgy emlékezik meg róla, hogy Izrael bírája volt, és aztán azt látjuk, hogy bemegy egy parázna asszonyhoz. De ha még a 13. fejezet végéről olvasunk két igét, azt mondja itt, hogy és szült az asszony fiat, és nevezd annak nevét Sámsonnak, és felnevekedett a gyermek, és megáldá őt az Úr. És kezdte az Úrnak lelke őt indítani Dán táborában, Córa és Esthául között. Ez olyan szép ez az ige, azt mondja, hogy felnövekedett ez a gyermek, és megáldotta őt az Isten. Az ember úgy gondolhat Keresztelő János történetére, nem? Vagy hát maga Jézus történetére, hogy gyarapodott Isten és emberek előtt való kedvességben. Ugye így indul Sámson élete. Így indul Sámson élete, és azt látjuk, hogy a következő mozzanatban azt mondja, elmegy a filiszteusok közé, és azt mondja, hogy onnét akarok feleséget magamnak, és onnét szeretnék feleséget választani. Ugye az emberbe úgy felvetődik ez a dolog, hogy hát vajon miért történik így? De hogy ne legyen olyan egyszerű a gondolatunk, igazán a 14. versnek, a 14. fejezetnek a 4. verse az, ami érdekes. Ugye olvastam a 14. fejezet első három versét, amiben elmondja a történetet, hogy meglát egy nőt, és azt mondja az ő szüleinek, hogy őt vegyétek el. De így folytatódik itt ez a történet, és az ő atya és anyja pedig nem tudták, hogy ez az Úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a filiszteusok ellen, mert abban az időben a filiszteusok uralkodtak Izrael felett. Azért az érdekes mondat, nem? Azt mondja, hogy az ő atya és anyja pedig nem tudták, hogy az Úrtól van ez a dolog. Hát akkor hogy gondoljunk erre? Ugye Sámson elmegy, tudja azt, hogy ez helytelen dolog, tudják az ő szülei, és ő egy idegen nép közül akar választani magának feleséget, és a Biblia úgy írja, hogy az ő szülei nem tudták, hogy az Úrtól van ez a dolog. Ugye eszünkbe juthat Jakab apostolnak a levelében az első fejezet, ott a 13. verse, hogy az Isten gonoszsággal nem kísérthető, nem kísért senkit. Ugye hát akkor hogy gondoljunk erről? Azt mondja itt az ige, hogy és az Úrtól volt ez a dolog. Kedves gyülekezet, most tanuljuk Jeremiás könyvét. Most tanuljuk Jeremiás könyvét, és van ennek a könyvnek, van Jeremiás könyvének egy néhány olyan központi fejezete. Nem tudom ki, mit tart központi gondolatnak Jeremiás könyvében. Mi az, ami olyan, amikor a Jeremiás könyvét mondjuk, hogy az elsőre eszünkbe jut? Hát nekem mindig Jeremiás könyvéről, hogyha szó van, akkor nekem mindig a fazekas története jutott eszembe. Nem? Ez egy központi része ennek a Jeremiás könyvének, Jeremiás történetének. Ugye nem olyan rég tanultunk erről. Hogyan is szólt ez a történet? Lapozzuk fel, és talán olvassuk el még egyszer közösen. Ugye Jeremiás könyvének a 18. fejezetében olvashatjuk ezt a fejezetet, ezt a történetet. És úgy olvassuk itt, hogy a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván, kelj fel és menj le a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédemet. Lemennék azért a fazekas házába, és imé ő edényt készít a korongon. És elromlott az edény, amelyet készít, és amely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készített belőle, mint a fazekas jobbnak látott megkészíteni. És szólt az Úr nékem mondván, vajon nem cselekedhetem-e veled úgy, mint ez a fazekas, ó Izrael háza? Ezt mondja az Úr. Imé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti is az én kezemben, ó Izrael háza. Ugye nemrég tanultuk, nemrég beszéltünk erről a történetről, és ez a történet, ugye ez a fazekas története nagyszerűen szemlélteti Sámson életének a történetét. Nagyszerűen szemlélteti, ugye miről szól itt az ige? Azt mondja, hogy a fazekas eltervezi, hogy ő egy edényt fog készíteni. Elő van készítve az agyag, megfelelően nedves. Fölteszi a korongra, és az agyag ugye nem engedelmeskedik. Tudjuk, hogy az életünk folyamán ugye vannak olyan edények, amely, és ugye Pál is beszél erről, hogy vannak olyan edények, amely tisztességre méltó edények, amelyek mondjuk egy ünnepi asztalra kerülnek, és vannak olyan edények, amelyek hát szükséges az életünkhöz, de kevésbé tisztességes edények. És ugye arról szól ez a történet, hogy a fazekas egy jó edényt, tisztességes edényt szeretne készíteni, de elromlik ez az agyag. Szóval elromlik ez az anyag, és ez a fazekas nem dobja ki, szóval nem mond le róla, hanem készít egy másik edényt, amelyet ugyanúgy beilleszt az ő tervében, beilleszt a megváltás történetében, eszközként használja föl ezt az agyagot. És kedves gyülekezet, Sámson életéből azt látjuk, hogy mi volt az Isten terve Sámsonnal, hogy Istennek szentelt lesz, és ő kezdi el megszabadítani Izraelt majd a filiszteusok kezéből. A kedves gyülekezet, azt olvassuk, hogy ő kezdi el megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből, de meggyőződésünk lehet, hogy az Isten Sámsonnak nem ezt az életutat szánta. Hadd kérdezzem meg, hogy ő kezdte el megszabadítani? Ugye majd látni fogjuk a történetből, hogy egy-egy mozzanatból, hogy mi az, ami történt. Ugye egyik alkalommal 30 zsidót ölt meg, aztán ezret, aztán másik alkalommal más ezret ölt, vagy filiszteust ölt meg, bocsánat, ölt meg. Azt mondja, hogy ő kezdte el megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből, de az Isten nem ilyen életutat szánt neki. Nem ilyen életutat szánt neki, hanem az Isten máshogy illesztette be az ő tervében. A kedvenc példám erre vonatkozólag Józsefnek az élettörténete. Ugye Józsefnek az élettörténete, amikor Jákob és az ő testvérei, Jákob és Józsefnek a többi testvére is tudja, hogy az Isten milyen életutat szánt Józsefnek. Ugye hát, amikor József elmondja, hogy milyen álmot látott, akkor azt mondja, hogy Jákob elgondolkodik ezen. A testvérei mit tesznek? Azt mondja, hogy meggyűlölik. És egy adandó alkalommal azt mondják, hogy öljük meg őt. Aztán az legidősebb testvérnek a javaslatára nem megölik, hanem eladják őt Egyiptomba. És hadd kérdezzem meg, hogy meg tudták akadályozni az Isten tervét Józseffel kapcsolatban? Ugye, amit őt szerettek volna megakadályozni. Ugye pontosan azt teljesítették be. Ugye milyen különös. Azt mondja itt a Biblia, hogy Istennek is terve volt Sámsonnal. Nem az volt a terve, hogy így történjen ez a megszabadítás, de az Isten beillesztette. Sámson engedetlensége folytán, még az Isten beillesztette őt az ő tervében. De nézzük tovább, hogy ugye hogyan folytatódik ez a történet, és ott Bírák könyvének a 16. fejezetétből idéznék még egy néhány gondolatot. Jól ismert történet ez. Ugye most érünk el a Sámson és a Delila történetéhez. Ugye túl vagyunk már egy házasságon, illetve egy házasságnak indult kapcsolaton. Túl vagyunk azon, hogy bemegy a parázna asszonyhoz és megszabadul. És úgy olvassuk itt a 16. fejezet 4. versétől, és történt azután, hogy megszeretett egy asszony Sórek völgyében, akinek neve Delila volt. És felment ő hozzá a filiszteusok fejedelme, és mondának néki, kérdezz ki őt, és tudd meg, miben áll az ő nagy ereje, és miképpen vehetünk rajta erőt, hogy megkötözzük és megkínozzuk őt, és mi mindenünket adunk néked, és mi mindannyian adunk néked 1100 ciklust. És mondd a Delila Sámsonnak, mondd meg nékem, miben van a te nagy erőd, és mivel kellene téged megkötözni, hogy megkínozhassanak téged. Kicsit olyan nekem ez a történet, mint amikor az ember gyerekként elmentem a bábszínházba is, és ugye láttam a történetet, és ugye a gyerekek úgy kiabáltak, hogy hát ne csináld, nem? Kiabálják a főhősnek, hogy ne menj arra, mert baj fog érni, és egy kicsit nekem ez a történet is ilyen, és olyan megdöbbent, hogy itt van a világ legerősebb embere, és úgy indul az élete, hogy az Isten egy különleges szolgálatra hívja előt, úgy nevelik az ő szülei, hogy ő ezen az úton végig tudjon menni, és azt olvassuk, hogy eljut oda, hogy azt mondja, megszeret ismét egy filiszteus nőt, egy filiszteus asszonyt, aki aztán elmondja neki, hogy mi a terve vele. Ugye, mi a terve vele? Azt mondja, hogy mivel kellene téged megkötni, hogy megkínozhassanak téged? Hát az ember ilyen helyről menekülne, nem? Menekülne. Nem tudom, hogy a történetet ismerve, emlékszünk arra, hogy hányszor akarta megkötözni Delila Sámsont. Ugye csak azt gondoljátok, hogy háromszor. Ugye, mert három a magyar igazság, ugye rendszerint ugye az jut eszünkbe, de nem, itt négyszer. Azt mondja, négyszer akarta megkötözni. Szóval négyszer akarta őt megkötözni, és azt olvassuk, hogy Sámson mindezt nem veszi semmibe. Úgy olvassuk ott ugye a 13. fejezetnek az 5. versében, hogy az Istennek az volt a terve vele, hogy ő kezdi el majd megszabadítani Izraelt, és hogy az Istennek szentelt lesz. És az ember ugye odáig jut, hogy nem veszi észre, hogy mit akarnak vele csinálni. Nem veszi észre, vagy könnyelműen beszél, vagy könnyelműen veszi. És azt mondja, hogy Delila négyszer akarja őt megkötni, és mindig nehezednek a feltételek. És úgy olvassuk itt a 16. fejezetben, hogy Sámson mindezt tudja. Sámson mindezt tudja, nem csak azt tudja, hogy mit akar vele Delila tenni, hanem Sámson azt is tudja, hogy az Istennek mi volt vele a terve. Tudja ő szerintetek? Eljutott ő oda, mit gondoltok, hogy már nem emlékezett arra, hogy indult az ő élete? Elolvassátok ezt a történetet, érdemes otthon elolvasni. A 16. fejezet 17. versében úgy olvassuk, hogy Sámson, és kitárta előtte a szívét, és mondané ki, borotva nem volt soha az én fejemen, mert Istennek szentelt vagyok az én anyám méhétől fogva. Ugye úgy indul a történet, hogy elmondja az angyal Manoának és az ő feleségének, hogy mi lesz majd a gyerekkel. És Sámson itt, ugye az életében, ebben a szakaszában, ugye ebben a történetben ő visszamondja. Azt mondja, hogy én az Istennek szentelt vagyok anyám méhétől fogva. Hát könnyelmű élet volt. Ugye, és nem csak, hogy elmondja azt, hogy én Istennek szenteltem anyám méhétől fogva, de szerintetek tudnia kellett Sámsonnak, hogy mi lesz ennek a következménye az ő életére nézve? Tudnia kellett azt, ugye itt úgy olvasom, a 16. fejezetnek a 16. versében, mikor aztán őt minden nap zaklatta szavaival, és gyötörte őt, halálosan belefáradt. Szóval minden nap zaklatta Delila szavaival, és az a világ legerősebb embere belefárad ebbe a zaklatásba. Kérdés az, hogy ismerhette, tudhatta volna-e Sámson magáról, hogy neki ilyen természete van. Mit gondoltok? Tudhatta volna? Úgy olvassuk a 14. fejezetnek, a 14. fejezetben, hogy az első alkalommal, amikor meglátja ezt a filiszteus asszonyt, azt mondja, és beleszeret, és ez az asszony azt mondja, hogy 7 napon át sírdogál előtte, meddig a lakodalom tartott, és végre a 7. napon megmondta Sámson neki, hogy mi annak a találós kérdésnek a megoldása, amit ő föltett a filiszteusok felé. Azt mondja, hogy addig sírdogált, addig zaklatta őt, ugye ez a filiszteus asszony, és addig zaklatta őt Delila is, amíg aztán Sámson nem bírt ezzel, az belefáradt ebbe a zaklatásba, tehát Sámsonnak tudnia kellett volna az ő természetéről. Tudnia kellett volna, hogy ő képes belefáradni ebbe a zaklatásba. Azt mondja, belefáradt ebbe a zaklatásba, elmondta azt, hogy ő az Istennek szentelt anyja méhétől fogva, és hogy ennek mi a külső jele. És úgy olvassuk, hogy mikor levágták a haját, És úgy olvassuk a 16. fejezet 20. versében, hogy amikor Delila hívja a filiszteusokat, Sámson pedig így gondolkodik. Mikor pedig az ő álmából felserkelt, mondta, kimegyek most is, mint egyébkor, és lerázom a köteleket, mert még nem tudta, hogy az Úr eltávozott tőle. Azt mondja, úgy gondolta, hogy most is kimegyek. Ugye milyen érdekes a bűn. Azt mondja, az ember túl van rajta egyszer, kétszer, háromszor. És aztán már úgy gondolkodik róla, hogy most sem semmi különös, majd most is túl leszek rajta. Azt mondja itt, hogy kimegyek most is, mint máskor, mint egyébkor, és lerázom a köteleket. És azt mondja, hogy nem tudta, hogy az Úr eltávozott tőle. Nem tudta, hogy az Úr eltávozott tőle. És aztán úgy folytatódik a történet, hogy ezek után rabszolgaságba viszik, kiszúrják az ő szemét. Ugye, és Izrael legerősebb emberének egy malmot kell hajtani éveken át, egy filiszteusoknak egy malmot kell hajtani egy éveken át, és ide jutott. Ide jutott az az ember, akinek az Istennek az volt a terve, hogy ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből, aki Istennek szentelt volt, anyja méhétől fogva. És aztán úgy olvassuk a 16. fejezet 23. versében, hogy egy ünnep alkalmából, azt mondja, a filiszteusok összegyűltek, és mint valami hírességet, azt mondja, Sámsont kivezették maguk közé, hogy mutogassák őt, hogy itt van Izraelnek a legerősebb embere, itt van az az ember, aki Istennek volt szentelt, ugye anyja méhétől fogva. Kedves gyülekezet, hadd kérdezzem meg, hogy kire hozott szégyent? Ugye kire hozott szégyent ez az ember? Ugye Izraelre és az ő népére. Istenre és az ő népére. És honnét indult el ez a folyamat? Azt mondja, hogy nem volt önfegyelme. Az Isten egy olyan környezetben nevelte, amikor gyakorolhatta volna az önfegyelmet. Istennek nem az volt a terve, hogy majd így kezdi megszabadítani Izraelt. Nem az volt a terve, hogy oda jut majd, hogy megvakítják, és egy malmot kell hajtania, és aztán majd meghal, hanem ugye tudjuk azt, hogy voltak mások is, akiket az Isten elhívott. Hogy megszabadítsa Izraelt a filiszteusok kezéből. Ott gondolhatunk Dávidra. Ugye nem kellett meghalnia, nem kellett szégyenszemre malmot hajtania, nem kellett megvakulnia. És úgy olvassuk ebben a történetben, ugye, hiszen azt olvastuk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvasunk arról, hogy a hithősök között tartja számon őt a Szentírás. Ellen White-nál úgy olvasunk róla, hogy amikor a malom vonszolása közben átgondolta az életét. Ugye a malom, Izrael erős embere a malom vonszolása közben átgondolta az ő életét. Azt mondja, mélységesen megbánta. Ő meg tudta bánni, nem mindenki tudja. Nem mindenki tudta, és nem mindenki tudja, aki könnyelműen veszi az életet. Nem mindenki tudta, hiszen volt, aki nem találta ugye a megbánás helyét. Ugye azt mondja a Biblia, hogy van világ szerint való szomorúság, és van Isten szerint való szomorúság. Az Istennek nem az volt a terve, hogy Sámson így kezdje el megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből, de beillesztette az ő tervében. De mivel Sámson megbánta, és mélységesen megbánta. És úgy olvassuk a történetben a 16. fejezet 28. versében, hogy ezen az ünnepségen, hogy akkor Sámson az Úrhoz kiáltott. Mondta, Uram, Isten, emlékezzél meg, kérek, én rólam, és erősíts meg engem, csak még egyszer. Azt olvassuk, hogy ebben a helyzetben ő mélységesen megbánta az életét, meg tudta bánni, és azt mondja, az Istenhez fordul. Nagyon érdekes, elolvassátok a történetet, nem sokszor olvassuk ezt. Istennek szentelt volt anyja méhétől fogva, de nem sokszor olvassuk azt, hogy az Istenhez fordult. Mindössze kétszer. Egy alkalommal, amikor egy csata után volt, és már majdnem szomjan halt, és akkor kiáltott az Istenhez, hogy hát szomjan fogok halni. Ugye ez volt az első, amikor a Biblia megemlékezik arról, hogy az Istenhez fordult. És a második alkalom ez volt, amikor ugye élete végén odaviszik, és mint egy látványosság mutogatva őt, még egyszer utoljára az Istenhez tudott fordulni. És úgy olvassuk a történetben, hogy az Isten megerősítette őt, és ugye az oszlopot, amelyhez hozzá volt kötve, az kitépte, és az épület rájuk szakadva, még filiszteusok haltak meg ezen az alkalommal. Kedves gyülekezet, nem ez volt az Istennek a terve, de az Isten beillesztette Sámsonnak az elhajlott életét az ő tervében. És bár Sámson élete végén ugye hasonlóan, mint a Lator, azt tudta mondani, hogy igen, méltán kerültem ide. Nem mindenki tudta. Ugye nem tudta mondani egy Júdás, nem tudta mondani egy Kain, nem vehetjük könnyelműen. De még ő azt tudta mondani, hogy még egyszer erősíts meg. Azt mondta, hogy méltán kerültem ilyen helyzetben. És az Isten meg tudta őt erősíteni, meg tudott neki bocsájtani, de nem ez volt az Isten terve. Ugye felvetődik a kérdés, hogy vajon a mi életünkre nézve, mi, akik itt vagyunk, idősebbek, fiatalabbak, vajon ez az Isten tervünk? Vajon ez az Isten terve, vagy ez az élet, ahogy élünk, ez az Istennek a terve? Én kívánom azt, hogy napról napra, minden nap gondoljuk át, hogy mi az Istennek a szándéka velünk. Mi az Istennek a szándéka? Ugye mindannyiunkat azért hívott el, hogy azt mondja az ige, hogy kelj fel, világosodjál. Azt mondja, én szeretném az én dicsőségemet rajtad megmutatni, szeretném az én dicsőségemet rajtad feltámasztani. Kedves gyülekezet, a kérdés az, hogy ez hasonlóan történik, mint Sámson életében, hogy az Isten mindezt úgy tudja megtenni, hogy azon az úton haladunk. Napról napra keresve az ő akaratát, amit ő eredetileg elszánt nekünk, születésünk előtt már eltervezett. Kívánom, hogy időről időre gondoljuk ezt át, és Sámson életének a példája legyen egy tanulság a mi számunkra, és adja meg az Isten, hogy a mi életünk egy olyan élet legyen, amelyben az Istennek a dicsősége feltámadhat. Amen. Istenünk, mennyi édesatyánk, állások vagyunk azért, hogy felnyitva a Bibliát, még jobban megismerhetünk téged. Állások vagyunk azért, hogy történeteket, eseményeket örökítettél meg számunkra, amelyben jobban megismerhetünk téged, jobban megismerhetünk, hogy te milyen Istenünk vagy, hogyan is irányítod, hogyan vezeted az emberi életet. És láthatjuk azt, hogy milyen következményei lehetnek egy-egy könnyelmű döntésnek, milyen következményei lehetnek annak, amikor nem a te szemszögödből gondolkodunk, keressük az életünknek az értelmét. Köszönjük azt, hogy Sámson élete is megmaradt a mi számunkra. Köszönjük azt, hogy te nem mondtál le róla. Te nem mondtál le róla, amikor ő nem azt az utat járta, amit te eredetileg elterveztél, hanem te úgy tudtad őt vezetni, hogy végül élete végén ön megbánva elhibázott lépéseit a hithősök között lehet számon. Tudjuk azt, hogy nem ez az életút volt az eredeti szándékod, de a te bölcsességeddel, jóságoddal tudtad őt úgy vezetni, hogy végül az életében megtalált téged. Kérünk, hogy segíts, hogy ez is tanulság és bátorítás legyen a mi számunkra. Segíts, hogy mi is komolyan vegyük, hogy mi a szándékod, mi volt a terved, mi a terved a mi életünkkel. Segíts, hogy ezt nap mint nap föltegyük magunknak ezt a kérdést. Minden mozzanatot, minden eseményt, minden tervet ebbe illeszünk bele. Segíts, hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen az, amikor a helyünkön vagyunk, amikor úgy zajlik az életünk, úgy történnek az események, hogy a te akaratod nyilatkozik meg bennem. Kérünk, segíts ebben nekünk, hogy ezt az életünket így tudjuk nézni, így tudjuk szemlélni. Mindannyiunk szíve vágya azt, hogy találkozzunk veled, és ott legyünk majd a te országodban. Kérünk, vezess bennünket úgy, de segíts abban, hogy az életünk ne egy hiába való élet, ne egy elrontott élet legyen. De azt mondjuk majd, hogy ha még egyszer újra kezdhetnénk, akkor máshogy csinálnánk dolgokat, hanem most minden nap keressük a te akaratodat. Égyetlen segítségünk mindannyiunknak. Az Úr Jézus.